mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Vasárnapi Isten tiszteletünket a 235. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 235. dicséretünknek mind az öt versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Hallgass meg minket, Nagy Úr Isten! Isten igéjét olvasom ezen a mai vasárnapon, a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti újszövetségi igeszakaszt, Márk evangéliumából, a 3. fejezetből, a 22-től 30-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Beelzebub van benne, mármint Jézusban, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait. Ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük ennek a reggelnek a ragyogását, világosságát, és köszönjük azt az utat, amelyet elgondoltál most a mi számunkra, hogy ide vezess minket. Lehet, hogy nehéz dolgok és nehéz gondolatok, terhek vagy emlékek hoztak a te hajlékodba, hogy előtted állva meg számadást készítsünk múltunkról, jelenünkről, életünkről, gondolatainkról. Az is elképzelhető, hogy tele vagyunk hálaadással, mert megtapasztaltuk azt, hogy mindennél nagyobb hatalmad van, és ott is tudsz változtatni a dolgokon, ahol az ember már képtelen bármit is tenni. Köszönjük annak a lehetőségét is, hogy nálad vannak az igaz és bölcs döntések, és hogy lehet kérni a te Szent Lelked világosságát, hogy az formálja a mi gondolatainkat is, hogy valahogy úgy tudjuk rendezni és vezetni az életünket, hogy az életre mutasson. Ezekért az igékért, üzenetekért, bátorításokért és reménységért vagyunk itt előtted. És köszönjük a megterített asztalnak is a jeleit, amelyek megpecsétlik újból és újból a te szeretetedet, elfogadásodat. Köszönjük, hogy minden bűnre van bocsánat, és ezért érkeztünk mi is ide, hogy azokat a terheket letehessük te előtted, amelyeket nem jó hordozni. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy megeleveníted a te igédet, a te Szent Lelked által, hogy az valóban formálhassa az életünket, gondolatainkat, elűzze félelmeinket, szorongásainkat. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására közösen készüljünk a 372-es számú dicséretünk első versével. 372-es számú dicséretünk első verse: könyörögjünk az Istennek Szent Lelkének. Alapigénket olvasom újra a Márk evangéliumának a harmadik részéből, a 28. és 29. verseket. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nem olyan régen kezdtük el olvasni még csak a Márk evangéliumát, és aki belekezdett ennek az evangéliumnak az olvasásába, az tapasztalja azt, hogy az evangélista már itt egészen az evangélium elején összegyűjti azokat a csodákat, gyógyítás történeteket, amelyek Jézusnak a hatalmáról tesznek bizonyságot. Minden evangéliumot érdemes úgy is végig gondolni, hogy szóbeli hagyományozás útján maradtak fenn a számunkra, és a szentírók, amikor leírták és írásba foglalták, akkor ebben benne van az ő szerkesztői szemléletmódjuk is, és talán Márk éppen a maga gondolata, a bizonyságtétele alapján itt egészen az elején tisztázni akarta, hogy az a Krisztus, akiről az evangéliumát írja, akinek a cselekedeteit megörökíti, akinek a szavait feljegyzi, az ilyen hatalommal bír. És tényleg így van, hogy az evangélium elejétől kezdődően Jézus gyógyít betegeket, nyomorultakat, nehéz helyzetű és sorsú embereket, és ezek között van egyfajta típus, hagyd mondjam most így, amelyre a Biblia visszatérően mindig azt mondja, hogy ezek megszállott életű emberek. Ördöngős emberek a régi kifejezés szerint, olyan emberek, akiknek az életét valami fogva tartja, és ez a fogvatartó hatalom rombolja őket is, rombolja a környezetüket, a mellettük élőket is, rájuk is veszélyt jelentenek. Nagyon nehéz valahogy megfogalmazni mai nyelven, hogy mit is képzeljünk, hogy mit is gondoljunk bele ezeknek az embereknek a nyomorúságába. Lehet, hogy valamiféle orvosi diagnózissal próbálnánk visszaadni, hogy ezek ilyen tudathasadásos emberek, meghasonlott életű emberek, olyanok, akik valahogy a társadalomból is emiatt kiszakadtak, mert már közveszélyessé váltak. Lehet, hogy epilepsziás rohamaik voltak, amelyek félelmet keltettek az emberekben. Egyszerűen valahogy a hétköznapi nyelv, úgy, ahogy talán azt mi is használjuk, azt mondja, az ördög bújt beléjük. Úgy, ahogy egy-egy gyerekre rászoktuk ezt mondani, akkor, amikor nem értjük, hogy viselkedhet valaki így. Amikor mindez megtörténik ott Jézus környezetében, vagy amikor éppen most olvassuk ezeket a sorokat, akkor mindenkiben felmerül az a kérdés, hogy jó, de akkor ezt a helyére kéne tenni. Mi is történik itt valójában? Igazából valami választ kellene megfogalmazni arra nézve, hogy ez az egész most mit is jelent? Mi ennek az üzenete, ami számunkra? Ez létező valóság? Van ilyen? Vagy ez csak az embereknek a kitalációja? Valami titoknak a megmagyarázása, amit én nem értek, nem látok át? Vagy tényleg valami orvosi esetekről van itt szó igazából? Amit az emberek ott láttak, hogy az történik, ami rombol, az történik, ami tönkretesz. És amikor azt odaállították Isten mellé, akkor azt mondták, ha Isten az, aki épít, ha Isten az, aki az életet adja, akkor itt van valaki, aki mindezt el akarja venni, mindezt le akarja rombolni, mindebből ki akarja szakítani magát az embert. És így jelenik meg egy nagy kérdés, amely egy nagy küzdelembe fut bele a Bibliában, ahol az isteni erők küzdenek a gonosz erők ellen. Lehet, hogy ez olyan misztikusan hangzik, vagy olyan mítikusan hangzik, és ez mostanában talán éppen a 20. század végén, 21. század elején újra felbukkant, mert rengeteg könyv, rengeteg film készül az erőknek a nagy harcáról. Egy kicsit olyan mesés számunkra, és mégis az ember úgy érzékeli, hogy mintha lenne valóság alapja, minthogyha igaz lenne, hogy vannak elvesztő erők, és vannak megmentő erők. Amikor Jézus gyógyít és ördököket űz, akkor most is és akkor is mindenkinek értelmezni kell magában, hogy ez most mit is jelent. Két lehetőség adódik. Akkor is kettő volt, és most is kettő van. Az egyik lehetőség az, hogy el kell ismerni, hogy Jézus Istentől jött hatalommal gyógyít. Hogy tényleg ő az, aki erősebb az ellenerőknél, és az embert meg tudja szabadítani a betegségből, a nyomorúságból, a megkötözöttségéből, és akkor ennek hangot kellene adni. Jézus az, aki ezt le tudja győzni. Úgy kezdődik az igénk, hogy jöttek le némelyek Jeruzsálemből, a fővárosból, a templom mellől, a vallási környezetből, és hoznak egy másik üzenetet, és azt mondják, hogy de mi nem akarjuk elfogadni azt, hogy te isteni erővel cselekszel. Így nem tudunk mást állítani, mint azt, hogy Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének az erejét használod, és megtéveszted az embereket. Azért adsz kisebb szabadulásokat, hogy utána még nagyobb romlást hozzál. És valahogy így határolódnak el Jézustól és mindattól, amit ő cselekszik. Mert értelmetlen, értelmezhetetlen a számukra. Jézus megtehette volna, hogy faképnél hagyja az egész társaságot, és azt mondja, hogy akkor engem hagyjatok békén. Ő mégis belebonyolódik egy tanításba, talán éppen az övéi miatt, a tanítványai miatt, hogy elmondhasson valami olyasmit, amit mindannyian érzékelünk, de mégis nem merünk kimondani. És így három rövid gondolatot hoztam ide, amiről Jézus maga beszél, mert odahívja ezeket az embereket, akik azzal vádolják, hogy ő nem a jót cselekszi, hanem épp a gonosz szolgálja azáltal, amit tesz, és azt mondja nekik, hogy jó, az igazság az, hogy nem értem, hogy miről beszéltek. Ami meghasonlik magával, az elpusztul. Ez egy logikai, követhető, egyszerű gondolat. És először rámutat az emberi életre, mert az emberi élet az, ami leginkább ezt a meghasonlottságot hordozza, amely önmagával szembe tud menni, amely egyszerűen valami hihetetlen oknál fogva, mi erre már rá tudjuk mondani, hogy ez micsoda, maga a bűn és a bűnnek az esete, egyszerűen a saját java ellen is tud munkálkodni. Ilyen nem nagyon van a természetben, ilyen nincs a világban, ez az emberi életben van benne. Felismeritek ezt? Kérdezi Jézus. Az az ország, amely meghasonlik önmagában, elpusztul. Az a nép, az a háznép, amely meghasonlik önmagával, az szétesik, annak az egysége megbomlik, és vége lesz. Értitek ezt? Látjátok ezt? És azt hiszem, hogy mindannyian ezt nagyon egyszerűen belátjuk, hogy ez így van. És ez egy ilyen különleges vergődés az életemnek, hogy vannak nagyon jó céljaim, és vannak ehhez egyáltalán nem illő cselekedeteim. Hogy vannak szép gondolataim és vágyaim, tisztaságra, szeretetre, békességre, és mégsem ezt munkálja az életem. Mégis minden pillanatok alatt tönkre tudok tenni. Van, amit megvallok, és azt gondolom, hogy ez az én hitvallásom, és van az, amit teszek, amit sokszor talán még szégyellek is, mert én magam is látom, hogy ez így nem illik össze ez a kettő. Jézus erről beszél, és ezt mondja, hogy hát ott van a meghasonlottság az ember életében. Az mindent tönkre tesz. Vajon a gonosz fog-e önmaga ellen harcolni? Hát eszébe se jutna. Ő igazából nagyon jól és tisztán és világosan látja, hogy mit akar elérni. Ez egyedül az embernek a fejében, az agyában és a szívében keveredik össze. Pál apostol, aki nem akárki volt, és talán egy lapra sem lehet említeni bennünket az ő életével és az ő hitével. És hogy vall? Azt mondja, hogy miért van az, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok. Miért van az, hogy van a szívemben egy törvény, ami felismeri a jót, és menne azon az úton, de látok a tagjaimban egy másik törvényt, ami ezt állandóan megakadályozza? Miért van az, hogy tudom, hogy mi lenne a jó, de a jó véghez vitelére nem jutok el? És akkor utána felkiált, és azt mondja, ki szabadít meg ettől a halálra ítélt testből? Ő érzi magát fogolynak, a Krisztus legnagyobb apostola, akiről azt gondolnánk, hogy amit az eszébe vagy a szívébe vesz, azt véghez tudja vinni. Hát oda teszem mellé a magam életét, vagy a saját életünket, és azt mondjuk, hogy legalább ekkora küzdés és ekkora meghasonlottság van bennünk is. Mert valami fogva tart. És amikor Jézus eddig eljut, akkor jön a következő kis példázata, amit elmond itt az ellenfeleinek, vagy az őt vádolóknak, amikor arról beszél, hogy ha van valaki, akinek van a háza, és ő azt mind a sajátjának tudja, és oda akar menni valaki, és ki akarja rabolni, akkor először be kell menni a házba, meg kell kötözni azt, aki a házat felügyeli, de ennek erősebbnek kell lennie, és miután megkötözte, akkor mindazt ellophatja a házból, ami benne van. Érdekes ez a negatív példa Jézus hangjából, vagy a szavaiból, de nagyon jól értjük, hogy Jézus önmagáról beszél. Ő az, aki a meghasonlott ember megkötözött mi voltjához érkezik, és nagyon jól tudja, hogy ezt a megkötözöttségünket, ezt magunk is okozzuk magunknak, de vannak erők is, amelyek megkötöznek bennünket. A megkötöző megkötözéséről beszél. Arról beszél, hogy van az én életem, amiben annyi minden beleszűrődik, amit annyi minden leterhel, és egyszer csak azt érzem, hogy én egy fogvatartott ember vagyok. Semmi szabadságom nincs. És tényleg az ember érzékeli, hogy nem sok szabadsága van. Azt gondolnánk, mert ez a mi nagy elvünk, hogy szabadságom van, de ez nem igaz. Valahol mindannyian látjuk, hogy az életünk bele van kényszerítve egy mederbe, és ebből nem nagyon tudunk kilépni. Hogy megvannak ezek a dolgok, amelyek állandóan visszatérnek, és nem tudok szabadulni tőlük. És erre mondja azt, hogy jövök én, mondja Jézus. Jövök én, mert én erősebb vagyok annál, ami megköt. És erről beszél akkor, amikor azokról a gyógyításokról beszél, csodákról beszél, ahol azoknak az embereknek az életéhez jut Jézus közel, akik megvannak valamivel kötve, félelmekkel, betegségekkel, idegen hatalmakkal, mondjuk ki. És erre azt mondja, hogy én vagyok az erősebb, és én azt meg tudom kötözni, ez az én gyógyításom, és utána visszaveszem azt, ami igazából az enyém. Visszaveszem azt, ami az Istené. Az emberi életet, azt akarom magamhoz visszakötni. Egy régi igehirdetést olvastam, és nagyon tetszett már a címe is. Egy Jó Sándor igehirdetés, amelyben egy másik ilyen hasonló történet kapcsán beszél az igehirdető, amikor Jézus Gadara földjén jár, és egy ilyen megszállott ember előugrik a sírboltokból, és elkezd Jézussal vitatkozni. És az igehirdetésnek azt a címet adja az igehirdető, hogy a gadarai párbaj. Ő ezt párbajnak nevezi. Hatalmak közötti küzdelemnek, ami az emberi életért folyik. És ha az ember oda bele tudja illeszteni a saját életét, hogy az én életemért is folyik ez a küzdelem, és Jézus kijelenti magáról, hogy de én vagyok az erős. És nekünk erről egy nagyon szép bizonyságtételünk van, hiszen a Krisztus halálában és a feltámadásában ez igazolva van. Nagyon jól tudom, hogy ha az Isten ott van velem, akkor senki nem lehet ellenem, mert látom az ő hatalmát. Ezt akarja Márk evangéliuma már az elején az olvasóinak is a tudomására hozni, hogy nála van minden hatalom, mert ő győzi le az idegen lelkeket, ő győzi le a betegségeket és a félelmeket. Valahol mégis sajnos azt tapasztaljuk, hogy azért az a megkötöző lélek az állandóan újból és újból hatalmat vesz rajtunk. Felingerel, türelmetlenné tesz, visszahozza a félelmeimet, rossz tanácsokat ad, vádaskodik, a lelkiismeretemet is meg akarja kötözni, amikor én igyekszem tényleg a jóra, és mégis olyan balul ütnek ki a dolgok, akkor elmondja, hogy úgy is látod, hogy semmire sem fogod vinni, és ez egy nagyon-nagyon nyomasztó állapot. Jézus ezért beszél arról, hogy a meghasonlott életnek szüksége van arra, aki erősebb annál, mint ami megkötözi. És így Jézus egy nagyon szép tanítást hoz ki ebből a vádból, ahol önmagára tud megint csak rámutatni, és azt mondja, hogy nézzétek, itt vagyok. Szerintetek az ördög le akarná győzni önmagát? Szerintetek nem látszik abból, amit teszek, értetek, hogy fontosak vagytok nekem? Nem látszik a gondviselésemből az, hogy megpróbálok megőrizni titeket, nem csak a földi világ számára. És talán ez az, amit nem akarunk megérteni sokszor, hanem az Isten országa számára. Hogy Isten úgy küzd értünk, és Jézus úgy harcol értünk, hogy ezt az üdvösséget ne veszítsük el. Mi van akkor, hogyha mégis ebbe belefut az ember? Mi van akkor, ha mégis téveszt? Mi van akkor, ha mégis Isten ellenében munkálkodik? Mi van akkor, ha mégis figyelmetlen, ha dacos a szíve? Elveszett? És erre azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak. Még a káromlások is bármennyi káromlást szólnak. Nagyon, nagyon szép ez az üzenet. A bűnbocsánatnak ez a teljesség, amely megfogalmazódik benne, arról szól, hogy Isten ismeri a vívódásaimat. Ismeri azt, hogy átállni az én gondolataimban és érzésvilágomban, és áthangulódni az ő gondolatára, az nagyon-nagyon nehéz dolog. És ez nem szavak nélkül és káromlások nélkül történik. Nagy küzdés nekünk az életünk magával, Istennel is. Nagy kérdéseink vannak, amiket Istennek nekifeszítünk, és akarjuk, hogy adjon valami választ. És azt hiszem, hogy a lázadás, az Istennel való vitatkozás, az, hogy nem értelek, Uram, és nem tudom, hogy ezt mire akarod véghez vinni, ez folyamatosan az imádságainkban ott van. És vannak ilyen nehéz kérdéseink, amelyeket Istennek úgy nekiszegezünk, és azt mondjuk, hogy de ezt te miért csináltad? Nem értjük az Isten dolgait. És erre Jézus azt mondja, hogy én ezt elfogadom, hogy emberi ésszel és szívvel ráhangolódni mindarra, ami az Isten titokzatos terve, az egy nehéz dolog. De bármennyi káromlás is volt, ha valaki odáig eljut, hogy Uram, neked van igazad. Uram, te tudod jól. Te látod át teljesebben az egészet. Akkor ezek mindenki meg fognak bocsáttatni. Egyetlen egy bibliai példát hadd hozzak, és ezt nagyon sokan ismerik, magának Jobbnak az életét. Egy nagyon szép tanítói könyve a Bibliának, tele van nyomorúsággal. Valaki, aki nem érti, hogy mi történik vele, nem érti, hogy az Isten az egyik pillanatban miért áld, és a másik pillanatban miért vesz el. Az egyik pillanatban miért az, aki a kegyelmét osztogatja, a másik pillanatban miért hagy olyan hosszan szenvedni. És ő meg is fogalmazza a küzdését Istennel, és azt mondja, hogy engem nem lehet ilyen általános válaszokkal egyszerűen letörölni. Én oda akarok állni az Istennel, és vitatkozni akarok vele, és ő mondja ki az életemről azt, hogy az jó vagy rossz. És Isten belemegy ebbe a csatába, és a végén meggyőzi Jobot. És ennek az útnak a vége az, hogy Jób mindent visszakap, ami az övé volt. Többet kap annál, mint amije volt. Azt hiszem, hogy ezt nem lehet megspórolni, ezt nem lehet megkerülni. Mert addig csak az lesz, hogy valahol ismeretlenül, tájékozatlanul, megítélő módon szemléljük azt a valóságot, ami előttünk titokzatos, és egyszerűen felfoghatatlan. Minden bűn meg fog bocsáttatni. Annak, aki odaáll az Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, te vagy a hatalmas. És aztán egy nagyon kemény dolgot ide a végére odahelyez Jézus, amit szintén egy mondattal meg szeretnék magyarázni, hogy jól kerüljön a helyére. Van bűnbocsánat, de egyetlen dolog nem nyer bocsánatot, ha valaki a Szent Lelket káromolja. Az alaphelyzet az volt, hogy Jézust azzal vádolják meg, hogy az ördöggel cimborál. Hogy azok az erők, amelyekkel ő gyógyít, azok mind a romlásba viszik végül az embert. Erre mondja Jézus azt, hogy hát ha valaki ilyennek lát engem, azt én nem tudom megbocsátani. Ha valaki azt gondolja, hogy az Isten, aki az ő Szent Lelkén keresztül munkálni akarja az életet, az mind-mind csak a romlásunkat hozza, és úgy néz Istenre, és úgy akarja őt felelősségre vonni, hogy minden baj és minden nyomorúság az mind tőle származik, és mind ő az okozója azért, hogy elveszítsen minket, és ezért megkeményíti a szívét, és azt mondja, hogy velem te nem fogsz játszani, az már most egy elveszett ember. Itt Jézus nem arról beszél, hogy majd kikerül be a mennyországba, hanem arról beszél, hogy ki hogyan viszonyul ahhoz az Istenhez, aki meg akarja menteni az életét. És aki eldobja magától a mentővet, az meg fog fulladni. Jézus erről beszél, és azt mondja, hogy a megtérés, vagy az Istenre való rátalálás, vagy egyszerűen annak a felismerése, hogy vagy Isten megment, és akkor megmaradok, vagy Isten megmentése nem kell, de akkor menthetetlenül elveszek, ez ennyi. És ez mindannyiunknak az életében egy igen fontos döntés. Nem is olyan egyszerű. Amikor megállunk egy-egy koporsó mellett, amikor elbúcsúzunk szeretteinktől, nagyon sok minden feltódul az emberbe, a vétkeink is, meg talán az ő vétkei is, azok a dolgok, amelyek olyan nehezen mentek és nyomorúságosak voltak. És azt mondja rá az Isten, minden bűn meg van bocsátva. Mindenre van elégtétel. Egyetlen egy nagy kérdés van, hogy amikor én megállok az Isten szín előtt, akkor el tudom-e mondani alázattal azt, hogy Uram, amit te munkáltál, jó volt, és igazából az hozza az én üdvösségemnek az eredményét. Igazából az, amit te tettél, az tartott meg engem. És ami engem el akart mellőled vinni, az volt az ördögnek a munkája. Most majd, amikor elcsendesedünk, és saját imádságainkban végig gondoljuk egy kicsit a meghasonlott életünket, a megkötözött mi voltunkat, és annak a nagy kérdését, hogy vajon az Isten szent lelke, amire indítani akar bennünket, az meg tud-e valósulni, vagy nagyon keményen állunk ellene, akkor azt kell végig gondolni, hogy ki mellé állunk oda ebben a küzdelemben. Hiszen Isten várja azt, hogy vele együtt küzdjünk azért, amit ő jutalmul tűzött ki az életünkben, vagy amit a szabadításunkra gondolt ki, hogy az ő közelségében az élet teljességét kaphassuk, hogy azokkal az ajándékokkal élhessünk, amelyeket ő azért készített el, hogy az örömünk teljes legyen. Ne adja az Isten, hogy az Isten szent lelkét mi gátoljuk, vagy megszomorítsuk, főleg nehogy ellenálljunk annak, mert akkor menthetetlenül elveszettek vagyunk. Ha pedig meglátjuk, hogy az Isten hogyan küzd értünk, akkor megcsodáljuk majd az Istennek a csodatételeit, a gyógyításait és a szabadítását. Ezért imádkozzunk.